Máté evangéliuma 13. fejezet. Ebben a fejezetben Jézusnak azokat a példázatait találjuk, amelyek a mennyek országáról szólnak, és különösen érdekes az, hogy ezek a példázatok abban is segítenek bennünket, hogy jobban megértsük Jézus többi példázatait is. Emlékszem, hogy sok-sok évvel ezelőtt, amikor a teológiára jártam, volt egy nagyon okos professzorunk, aki azt tanácsolta, hogy addig semmiképpen se tanítsunk Jézus példabeszédeiről, amíg nem pásztoroltunk egy gyülekezetet legalább 30 évig. Hát én örömmel jelenthetem, hogy most már mindenképpen készen állok. És bizony szívesen visszaszívnám azokat a múltbeli tanításaimat Jézus példázatairól, amelyek esetében bizony nem fogadtam meg a professzorom tanácsát. És valóban úgy érzem, hogy az évek során egyre jobban megértettem Jézus példázatait. Természetesen nem akarom azt mondani, hogy most már tökéletesen értem azokat, hiszen ez nem igaz. Nem állíthatom teljes bizonyossággal, hogy pontosan tudom, hogy Jézus mire is gondolt és mire is utalt pillanatról pillanatra. Csak annyit tehetek, hogy megosztom veletek azokat a dolgokat, amelyeket az évek során megtanultam. Be kell vallanom, hogy úgy látom, nem értettem meg ezeket a példázatokat még tökéletesen, és úgy érzem, hogy sokkal több rejlik még bennük, mint amit sikerült felfedeznem és megértenem. Azon a napon kiment Jézus a házból, és leült a tengerpartján. Nagy sokaság gyűlt össze körülötte, és ezért beszállt egy hajóba, és leült. Az egész sokaság pedig a parton állt. Vegyük észre tehát, hogy Jézus leül, és arra készül, hogy tanítsa a sokaságot. Amikor a hegyi beszédet mondta, azt elsősorban a tanítványainak mondta, most azonban a sokaságot tanítja. Aztán sok mindenre tanította őket példázatokkal. Íme kiment a magvető vetni, és vetés közben néhány mag az útszélre esett, aztán jöttek a madarak, és felkapkodták. Mások sziklás helyre estek, hol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben. De amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. Mások tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották őket. A többi pedig jó földbe esett, és termést hozott, az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Akinek van füle, hallja. Most ugorjunk a 18. vershez, itt ugyanis Jézus megmagyarázza ezt a példázatot. Nem kell tehát találgatnunk, hiszen maga Jézus magyarázza meg ezt nekünk. Halljátok tehát meg a magvető példázatát. Amikor valaki hallja a mennyek országának az igéjét, és nem érti, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami a szívében van vetve. Ez olyan, mint akinek az út szélére hullott a mag. Akinek pedig sziklás talajra hullott, az hallja az igét, és örömmel fogadja. De nem gyökerezik meg benne, ezért csak ideig való, amint nyomorúság vagy üldöztetés támad az ige miatt, azonnal eltántorodik. Akinél pedig tövisek közé hullott, hallja az igét, de a világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és nem hoz termést. Akinél pedig jó földbe hullott, az hallja és érti az igét, és terem az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Lukács evangéliumában is megtaláljuk a magvető példázatát, sőt, néhány olyan információt is olvashatunk ott, amely nincs meg itt a Máté evangéliumában. Lukácstól ugyanis megtudhatjuk, hogy a mag az Isten igéje. A föld, amelybe elvettetik, az a világ, a magvető pedig az emberfia. Amikor tehát Isten igéjét magként elvetik világszerte, akkor a vetés közben néhány mag az útszélre esik, és onnan jönnek a madarak és felkapkodják. Jézus azt is elmondja nekünk, hogy a madarak a sátánt jelentik. Jön tehát a sátán, és kikapja az ige magját az emberek szívéből. Így azokban ez a mag nem tud munkálkodni, és nem tud kikelni. A második csoportba azok az emberek tartoznak, akik örömmel fogadják Isten igéjét, az evangéliumot. Hatalmas érzelmi megtapasztalásban van részük, az ige azonban bennük sem ver gyökeret. Ezért amikor jönnek a próbák, vagy esetleg az üldöztetések, akkor azonnal eltántorodnak, mert hitüknek soha nem volt mélysége. Nem gyökereztek meg az igében, nem volt szilárd alapjuk az igazságban. És most nézzük meg a harmadik csoportot. Szomorú, de tény, hogy nagyon sokan tartoznak ebbe a csoportba. A harmadik esetben a mag a tövisek közé hullott. Az ember tehát hallotta az igét, befogadta azt, elkezdett az ige munkálkodni benne, de a tövisek végül megfojtották ezt a növekvő életet úgy, hogy ne hozhasson termést. És mit is jelképeznek a tövisek? A világ gondját, a gazdagság csábítását és a más dolgok utáni vágyakozást. Az igazság az, hogy sokan közülünk magunkra ismerhetünk. Megengedjük azt, hogy a világ gondjai, a gazdagság csábítása és a vágyaink megfojtsák bennünk az életet. Nem vagyunk olyan gyümölcsözőek, nem termünk annyi termést, amennyit teremhetnénk Istennel együtt, mert engedjük, hogy az életünk tövisei megfojtsanak bennünket. Ezért szeretnék mindenkit figyelmeztetni, hogy ne engedjük azt, hogy a világ gondjai és a gazdagság csábítása lenyomjanak bennünket, és megfojtsák bennünk az ige munkáját, mert akkor nem tudunk többé termést hozni. Itt szeretnék egy nagyon fontos alapelvet megemlíteni, amelyet az írások magyarázatában következetességnek nevezünk. A Biblia és azon belül természetesen a példázatok magyarázatakor rendkívül fontos, hogy ezt az alapelvet kövessük. Ezt az alapelvet a teológia hermeneutikának nevezett ágában találjuk, és ez lényegében azt jelenti, hogy amikor egy adott helyen az igében találunk egy szimbólumot, ami ugye jelent valamit, és aztán egy másik igerészben újra találkozunk ezzel a szimbólummal, akkor abból kell kiindulnunk, hogy a szimbólumnak ebben az esetben is ugyanaz a jelentése, mint az előző igerészben. Hadd szemléltessem ezt egy konkrét példával. Az általunk most tanulmányozott példázatok esetében azt látjuk, hogy a szántóföld jelenti a világot. Ha tehát az igében más helyen is előfordul a szántóföld, és ott is világos, hogy az ige abban a részben is jelképekben, szimbólumokban beszél, akkor automatikusan feltételezhetjük, hogy abban a másik ige részben is a szántóföld a világot szimbolizálja. És ugyanez vonatkozik például a mag szimbólumára is, amely pedig az Isten igéjét jelenti. Ez a fajta következetesség a példázatok magyarázatában elengedhetetlen fontosságú. Ha ugyanis nem tartjuk magunkat ehhez, akkor könnyen beleeshetünk abba a hibába, hogy sok olyan dolgot is belemagyarázunk a példázatokba, ami egyáltalán nincs bennük. Visszatérve a 10. vershez, a tanítványok oda mentek hozzá és megkérdezték tőle. Miért beszélsz nekik példázatokban? Úgy tűnik, hogy ez egy új tanítási módszer volt Jézus korábbi tanításaihoz képest. Ő így válaszolt. Mert nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait, de azoknak nem adatott meg. Mert akinek van, annak adatik és bővelkedik. Akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amije van. Azért beszélek nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és halván nem hallanak, és nem értenek. Beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendülése, halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek. Mert megkövéredett a nép szíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. A ti szemetek pedig boldog, mert lát, a fületek boldog, mert hall. Bizony mondom néktek, hogy sok proféta is igaz kívánta látni, amit láttok, de nem látták, és hallani, amit hallotok, de nem hallották. Vajon miért kezdett el Jézus az emberekhez példázatokban beszélni? Ezzel a kérdéssel nagyon óvatosan kell bánjunk, ugyanis sokan első ránézésre azt mondják, hogy Jézus azért kezdett el példázatokban beszélni, hogy elrejtse az igazságot az emberek elől azért, hogy csak a tanítványai érthessék, hogy miről beszél. A példázatoknak azonban nem az az eredeti rendeltetésük, hogy elrejtsék az igazságot, hanem pont ellenkezőleg. Ezek segítségével szokták szemléltetni az igazságot. Hogyha valaki nem érti meg azt, amiről beszélünk, akkor azt egy történetbe szoktuk szőni, és esetleg olyan elemeket sorakoztatunk fel, amelyek ismerősen hangzanak az egyén számára. Így a történeten keresztül szemléltetjük neki azt az igazságot, amit szeretnénk vele megértetni. Az emberek Jézus idejében eljutottak oda, hogy már nagyon nehezen hallották meg az igazságot, és egyre jobban becsukták fülüket. A történetek azonban vonzóak az emberek számára. Ezért tehát a példázatok kiválóan alkalmasak egy-egy dolog szemléltetésére. A példázatok tehát nem arra szolgáltak, hogy elrejtsék az igazságot, és nem arra, hogy érthetetlenné tegyék azt, hanem éppen ellenkezőleg, olyan formában mutatják be az igazságot, hogy ez érthetővé váljon az emberek számára. Minden Biblia tanító tudja, hogy amikor azt látja, hogy az emberek már elfáradtak, és már nem tudnak rá figyelni, akkor általában be kell dobni egy történetet, és erre mindenkinek felcsillan a szeme, és hirtelen a hallgatóság újból figyelni kezd. A példázatok tehát egyrészt felkeltették az emberek figyelmét, másrészt egy sokkal érthetőbb formában mutatták be az igazságot. Így az emberek sokkal jobban megértették azt, amit Jézus mondani akart. Így történt a farizeusok esetében is. Eleinte úgy tűnt, hogy Jézus csupán néhány történetet mesél nekik, a végére azonban megértették, hogy mindezek róluk szóltak. És amikor rájöttek erre, bizony nagyon feldühödtek, mert szíven találta őket az igazság. Jézus tehát látja, hogy megkövéredett a nép szíve, hogy fülükkel nehezen hallanak, hogy behunyták a szemüket, azért folyamodik új módszerhez, hogy megértesse velük Isten igazságát. Bizony mondom néktek, hogy sok próféta is igaz kívánta látni, amit láttok, de nem látták, és hallani, amit hallottok, de nem hallották. Ezután pedig megmagyarázta nekik a magvető példázatát. Most pedig nézzük a következő példázatot. Más példázatot is mondott nekik. Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe, de amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a zöldvetés szárba szökött, és már magot hozott, megmutatkozott a konkoly is. A szolgák ekkor odamentek a gazdához, és azt kérdezték tőle. Uram, ugye jó magot vetettél a földedbe? Honnan van akkor benne a konkoly? Ellenség tette ezt, felelte nekik. A szolgák erre megkérdezték. Akarod-e, hogy kimenjünk és összeszedjük a konkolyt? Ő azonban így válaszolt. Nem, mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és az aratás idején megmondom az aratóknak. Szedjétek először össze a konkolyt, kössétek kévébe és égessétek el, a búzát pedig takarítsátok be csűrömbe. Jézus itt rámutat arra, hogy az egyetemes egyház nem lesz tökéletes. Azon belül is megjelennek majd hamis dolgok, és ott is találhatunk majd konkolyt a búza mellett. Bizony lesznek olyan magok, amelyek sziklás helyre esnek, lesznek amelyek tövisek közé, és lesznek olyanok is, amelyek nem teremnek gyümölcsöt. Sőt, lesznek olyan magok is, amelyek konkolyként növekszenek majd az egyházon belül a búzával együtt. Jézus azonban azt mondja, hogy ne szaggassátok ki a konkolyt. Hadd nőjön együtt mindkettő az aratásig, az aratás idején megmondom az aratóknak. Szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe és égessétek el, a búzát pedig takarítsátok be csűrömbe. Tehát az ellenség konkolyt is vet a gabona közé, vagyis az egyházon belül támadnak majd ellenségei Krisztusnak, ahogy ezt napjainkban is megfigyelhetjük. Egyszerűen nem értem, hogy hogyan lehetséges az, hogy a világ minden táján, nagyon sok szószéken és pulpituson olyan emberek állnak és tanítják az igét, akik közben nem hiszik azt, hogy a Biblia Istentől ihletett. Akkor vajon mit keresnek ők a szószéken vagy a pulpituson? Nagyon felkavar és feldühít az, amikor felüti a fejét egy-egy komolyabb kérdés a Bibliával kapcsolatban, és úgy tűnik, hogy mindig akadnak olyan ostoba, liberális teológusok, akik kapnak az alkalmon, hogy rosszallóan nyilatkozzanak azokról, akik teljes szívükből szeretik Jézus Krisztust. Az ilyenek például ezt mondogatják. Á, ez csak a fiataloknak egy újabb hóbortja, amely mulandó. És engem ez hihetetlenül feldühít. De Isten azt mondja, engedjük csak, hogy a konkoly is nőjön együtt a búzával. Bizony, ha én Isten lennék, biztosan nem ezt mondanám. Miért ne küldhetnénk ki a munkásaimat, hogy azonnal kivághassák a konkolyt? De Isten tudja, hogy mit miért tesz. Más példázatot is mondott nekik. Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet fog az ember és elvet a szántóföldjébe. Ez kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél. És ez valóban így van. A mustármagból kifejlődő bokor akár olyan magas is lehet, mint a pulpitusunk. Tehát valóban minden veteménynél nagyobbra nő. Sőt, itt Jézus azt is mondja, hogy fává lesz, ami azért nem tekinthető normális növekedésnek, úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak az ágai között. Egyes igemagyarázók szerint Jézus itt arra utal, hogy a mennyek országa először csak pár emberrel kezdődik, Jézus 12 apostolával, de aztán az apostolok jóvoltából egyre inkább elterjed majd Isten igéje. Később majd az emberekre gyakorolt hatása egyre nagyobb méreteket ölt, így végül egy hatalmas fává növi ki magát, amelynek ágai között fészket rakhatnak majd a madarak. Tehát egyesek szerint ez a példázat az evangélium egyre dicsőségesebb, egyre nagyobb mértékű terjedését mutatja be. De vajon az írásmagyarázatban való következetesség elve szerint mit is szimbolizálnak a madarak a példázatokban? A gonoszt, aki jön és felkapkodja a magokat, megakadályozza őket abban, hogy gyökeret eresszenek, majd pedig kikeljenek. A madarak tehát mindig negatív szereplők ezekben a történetekben. Az előző példázatban Jézus rámutatott arra, hogy az ellenség konkolyt vet majd a búza közé, így a konkoly és a búza együtt növekszik majd a mennyek országában. Jézus ugyanezt a gondolatot szemlélteti most is egy másik példázattal, amelyben azt mondja, hogy a mennyek országa olyan, mint egy aprócska mustármag, amely hatalmas fává növi ki magát, tehát tulajdonképpen abnormálisan nagyra nő. Jóval nagyobbra, mint amekkorára nőnie kellene. Úgy gondolom, hogy ennek egyik legjobb példája az egyházak világtanácsa, amely hihetetlenül hatalmasra növekedett. Egy óriási falett, amelyen a legkülönfélébb madarak raknak fészket, és sajnos el kell mondanom, hogy ezek nagyon sok helytelen dolgot is szívesen támogatnak. Jézus pontosan erre figyelmeztet bennünket, hogy nőnek majd hatalmas fák, amelyek azonban nem képviselik az igazi mennyek országát. Ezen fák ágain sok madár fészkel majd, vagyis sok gonoszságnak is otthont ad majd, mint ahogy ez napjaink egyházára is igaz. Más példázatot is mondott nekik. Hasonló a mennyek országa a kovászhoz, amelyet fog az asszony, belekever 3 mérce lisztbe, míg végül az egész megkel. Ezt is kétféleképpen értelmezhetjük. Tudjuk, hogy ha kovászt keverünk a tésztába, akkor a tészta a kovász hatására megkel. És csak egy kevéske kovász kell ahhoz, hogy a tészta megkeljen. Az első értelmezés szerint az egyetemes egyház először nagyon pici lesz, de fokozatosan egyre nagyobb méreteket ölt, és egyre nagyobb mértékben befolyásolja a világot pozitív értelemben. Eszerint az evangélium végül az egész világon elterjed, és hatalmas mértékű befolyásra tesz szert. Ha azonban ma körülnézek a világban, akkor egy beteg világot látok, és igazából nem tudok nagyon örvendezni annak, hogy hatalmas pozitív befolyása lenne az egyetemes egyháznak erre a világra. Inkább azt látom, hogy a világ egyre romlottabbá és napról napra egyre betegebbé válik. Egyrészt tehát ez az értelmezés ezért sántít, másrészt pedig azért is, mert az igében a kovász mindig a bűnnek a jelképe. Jézus is figyelmeztette tanítványait, hogy óvakodjanak a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól. Pál ezt írja a Galata 5.9-ben. Egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti. Amikor pedig a korintusiaknak ír egy vérfertőzéses kapcsolatról, azt mondja Pál az 1 Korintus 5.7-ben. Takarítsátok ki a régi kovászt! A kovász tehát a Bibliában végig a bűn jelképe, mert a kovász is egy rothadási folyamatot indít el, és ezért valóban nagyszerű képe a bűnnek, hiszen a bűn is ezt teszi az emberrel. Rothadásnak indítja, és tönkre teszi őt. Egy másik megközelítés szerint tehát ebben a példázatban és az előző példázatokban is arra figyelmeztet bennünket Jézus, hogy az egyetemes egyházon belül is felütik majd a fejüket olyan tanítások és olyan elképzelések, amelyek nem biblikusak, és az egyetemes egyházat is fogják érni gonosz hatások. És ha az egyház történetét megvizsgáljuk, akkor valóban ezt látjuk. Az egyház a mai napig nem szabadult meg teljesen az ősi babiloni vallás befolyásától, amely szintén kovásznak tekinthető, és amelyet még Konstantin császár vezetett be. Ő valóban kovászt kevert a tésztába, amikor megpróbálta összeegyeztetni a pogány hagyományokat a kereszténységgel úgy, hogy a pogány szertartásokat és ünnepeket keresztényé változtatta, és behozta őket az egyházba. Ez a kovász aztán megkeresztette és megfertőzte az egész tésztát. Ha napjainkban egy kicsit körülnézünk az egyetemes egyházon belül, bizony még mindig sok helyen felfedezhetjük az ősi babiloni vallást, a pogány hagyományok maradványait. És ez alól mi sem vagyunk kivételek. Miért is mondom ezt? Mert mi még mindig ünnepeljük a karácsonyt és a húsvétot, pedig ezek az ünnepek szintén pogány eredetűek. Mindezt példázatokban mondta el Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül semmit sem mondott nekik, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, példázatokra nyitom meg számat, és a világ kezdete óta rejtett dolgokat jelentek ki. Ekkor elbocsátotta a sokaságot, és bement a házba, tanítványai pedig ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Magyarázd meg nekünk a szántóföld konkójáról szóló példázatot. Ő pedig így válaszolt nekik, és látni fogjuk, hogy megmagyarázza a szimbólumokat. A szántóföld a világ. A jó mag a mennyek országának fiai, a konkoly a gonosz fiai. Az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög, az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Tehát ahogy a konkolyt összegyűjtik és megégetik, úgy lesz a világ végén. Az emberfia elküldi angyalait, és összegyűjtenek országából minden botránkozást okozót és gonosztevőt. Látjuk tehát, hogy addig azonban együtt nő majd a konkoly és a búza, és ott lesz a kovász is az egyházon belül. Szomorú, de igaz, mert folyamatosan ezt látjuk. Összegyűjtenek országából minden botránkozást okozót és gonosztevőt, és a tüzes kemencébe dobják őket, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Akkor majd az igazak fénylenek atyuk országában, mint a nap. Akinek van füle, hallja. Ez ismét egy nagyon komoly kijelentés Jézus részéről. Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember miután megtalál, elrejt, örömében elmegy, hogy eladja mindenét, amilyen van, és megveszi azt a szántóföldet. Ennek a példázatnak megint csak kétfajta értelmezése létezik. Az egyik értelmezés szerint a mennyek országa olyan dicsőséges, hogy miután megtalálja azt valaki, mindenét eladja örömébe, csak hogy övé lehessen ez a kincs. Régebben én is ezt a magyarázatot fogadtam el, de aztán rádöbbentem, hogy van egy komoly probléma ezzel az értelmezéssel, mégpedig az, hogy a mennyek országának kapui mindenki előtt nyitva állnak. Nem tudjuk ezt megvásárolni, mert az üdvösséget ajándékba kapjuk Istentől. De ne feledjük, hogy a szántóföld a világot jelenti. És ki az, aki mindent odaadott a világért? Jézus Krisztus. De akkor ki lehet ez a kincs? Te magad vagy a kincs. A megváltás gyönyörű képét láthatjuk az Ószövetségben, Rút könyvében. Boáz ugyanis megvásárolta a szántóföldet azért, hogy övé lehessen Rút. Emlékezzünk csak arra, hogy mit is mondott Boáz a rokonának. A Moab bezeiről visszatért Naomi el akarja adni azt a szántóföldet, amely rokonunké, Elimeleké volt. Azt gondoltam, hogy tudomásodra hozom, és megmondom neked, vedd meg az itt ülők előtt, népeim vénei előtt. Ha vállalod a rokoni kötelezettséget, vállald. De ha nem vállalod, mondd meg nekem, hadd tudjam. Mert rajtad kívül nincs más közeli rokon, utánad már én következem. Ő így szólt. Vállalom. De Boáz ezt mondta. Amikor a szántóföldet megveszed Naomitól, a moábi Rútot, a meghaltnak a feleségét is el kell venned, hogy fenntartsd a meghaltnak a nevét örökségében. Erre azt felelte a közeli rokon. Nem tudom magamra vállalni, mert akkor a saját örökségemet teszem tönkre. Vállald magadra az én rokoni kötelezettségemet, én nem tudom vállalni. Vagyis azt mondta Boáznak, hogy inkább vásárold meg te a szántóföldet, és inkább tevet feleségül Rútot. Boász pedig örömmel megtette, mert szerelmes volt Rútba. Ebben az esetben tehát Krisztus egyháza a kincs, és Jézus megvásárolta a szántóföldet, hogy övé lehessen ez a kincs. Emlékeztek arra, amikor a sátán felviszi Jézust egy magas hegyre, és az egész világot megmutatja neki, a sok-sok országot a maguk dicsőségében. Akkor azt mondta a sátán Jézusnak: ha leborulsz előttem és engem imádsz, akkor én neked adom mindezt. Mert az én kezembe adatott fölöttük a hatalom, és annak adom ezt, akinek akarom. Ne feledjük azt, hogy Jézus nem cáfolta meg a sátán kijelentését. A világ valóban a sátáné, mert az emberek a sátán kezére játszották azt. Jézus azonban eljött, hogy visszaszerezze ezt a világot Istennek, de nem úgy, hogy leborul a sátán előtt, hanem úgy, hogy önként vállalta a keresztet, meghalt értünk, hogy halálával megválthassa a világot. Jézus tehát megvásárolta a világot, hogy övé lehessen a mennyasszony, hogy magával vihesse az ő egyházát, a kincset. És amikor ezt végre megértettem, akkor ez a példázat még gyönyörűbbé vált számomra. Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres. Az érdekesebben az, hogy a zsidók nem tartották értékesnek a gyöngyöt, hiszen a gyöngy csak a pogányok szemében volt értékes. A gyöngy megint csak Krisztus egyházát jelképezi, amely javarészt pogányokból áll, de természetesen zsidókból is. Amikor egy nagy értékű gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt. A gyöngy tehát nem Jézus. Nem kell mindenünket eladjuk ahhoz, hogy Jézust megvásárolhassuk. Jézust ugyanis ingyen kapjuk meg, ingyen mehetünk hozzá. Ő volt az, aki mindent odaadott értünk, hogy megválthasson bennünket. Hasonló a mennyek országa a tengerbe kivetett kerítőhálóhoz is, amely mindenféle halfajtát összegyűjt. Itt a tenger az emberiséget szimbolizálja. Amikor megtelik, kivonják a partra, és leülve a jókat edénybe gyűjtik, a hitványokat pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Eljönnek az angyalok, és kiválogatják a gonoszokat az igazak közül, és a tüzes kemencébe dobják őket, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Megértettétek mindezt? Kérdezte tőlük Jézus. Azok ezt felelték. Igen. Hát bizony ez merész válasz volt a tanítványok részéről. Ehhez képest bizony én még mindig nem értem teljesen és tökéletesen ezeket a példázatokat. Ő pedig ezt mondta nekik. Tehát minden írástudó, aki tanítványává lett a mennyek országának, hasonló ahhoz a gazdához, aki újat és ót hoz elő az élés kamrájából. És valóban így van ez. Folyamatosan új dolgokat is felfedezünk Krisztusban, és a jól ismert régi igazságokban is. Aki tehát tanítványává lett a mennyek országának, hasonló ahhoz a gazdához, aki újat és ót hoz elő élés kamrájából. Miután Jézus elmondta ezeket a példázatokat, tovább ment onnan. Elment a hazájába, és tanította őket a zsinagógában, és álmélkodva ezt mondták. Honnan van benne ez a bölcsesség és ez a csodatevő erő? Hát nem az Ács fia ez? Nem Máriának hívják-e az anyját, testvéreit pedig Jakabnak, Józsefnek, Simonnak és Júdásnak? Nem közöttünk élnek-e még nővérei is mind? Ugyan honnan van benne mindez? És megbotránkoztak benne, Jézus pedig így szólt hozzájuk. Sehol sem vetik meg a prófétát, csak saját hazájában és a maga házában. Nem is tett ott sok csodát a hitetlenségük miatt. Azt hiszem, ez az igerész önmagáért beszél. Úgyhogy most imádkozzunk. Uram, arra kérünk, hogy a te szent lelked által mutasd meg nekünk a te igéd igazságát. Uram, olyan sok minden van, amit szeretnénk megtanulni rólad. Kérlek, hogy adj nekünk nagyobb hitet, add, hogy jobban megismerjünk téged, hogy termést hozzunk, Uram, ha lehet, akkor 100 annyit. Uram, hadd teremjünk sok-sok gyümölcsöt, és kérünk, hogy te szaggasd ki azokat a töviseket az életünkből, amelyek megfojtanának bennünket, és amelyek miatt nem tudnánk termést hozni. Segíts nekünk, Uram, hogy neked szánjuk oda magunkat, és a te országodat, és a te igazságodat keressük először. Jézus nevében kérjük mindezt.